Ézsaiás könyve 48. részében, a 9. verstől ezt olvassuk. Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vágjalak. Ímé megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. Önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnap arról hallhattunk, hogy a misszió végzésének előfeltétele, hogy lássuk Jézus Krisztus dicsőségét. Imádjuk őt, leborulva előtte, és aztán, mint imádóit, kiküldjön bennünket a világba, a környezetünkbe, ahol az ő hirdetésével másokat is az ő imádatára, az ő tiszteletére kell, hogy hívjunk, majd közben és újra vissza kell térnünk az Úr Jézushoz, hogy imádjuk őt a maga fennsége. Az imádat a missziónak a motivuma, tulajdonképpen a célja is. Ma hadd szóljak közöttetek arról, hogy az a dicsőség, amit Jézus Krisztus mutat nekünk, amit Jézus Krisztuson látunk, az a dicsőség voltaképpen Istennek a dicsősége. Hiszen azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr Jézus Krisztuson felragyogó fennség, dicsőség, ami átjött az ő cselekedetein, az ő szavain, tanításain, az ő egész lényén tulajdonképpen, az a dicsőség az Istennek a dicsősége. Az Úr dicsősége ragyogott felő rajta. Az Isten dicsősége. Erre szeretném ma irányítani a figyelmeteket. Isten dicsősége, ami kell, hogy minket is az ő imádatára, az ő hirdetésére és az újbóli imádatára vigyen. Először is hadd szóljak közöttetek Istennek a kijelentett dicsőségéről. Isten csodálatos módon nem tartotta meg magának azt az ismeretet, hogy ő a mindenség legfenségesebb személye, hanem ezt kijelentette nekünk. Leleplezte nekünk. Láttatta az ő dicsőségét bizonyos emberekkel, akik azt leírták nekünk a Bibliában, megtapasztaltatta velük az ő dicsőséget, akik leírták nekünk a Szentírásban, és akik által itt a Bibliában, mint egy Isten elénk festette, elénk tárta az ő fenségét, az ő dicsőségét. Ma a mi számunkra itt ragyog legvilágosabban, legegyértelműbben Isten dicsősége a Szentírásból. Valójában Jézus Krisztust meg lehetett érinteni, lehetett hallani, lehetett tapasztalni, de mi már nem tudjuk őt tapasztalni így az érzékszerveinkkel. Viszont itt mégiscsak tudjuk tapasztalni a Biblia által. Az Isten csodáit körülvesznek minket a természetben is, de annyira vaksik, meg süketek vagyunk, hogy nem halljuk, hogy ezek is Isten dicsőítik tulajdonképpen, és Isten dicsőségét sugározzák körülöttünk, a legkisebb fűszától kezdve a legnagyobb dolgokig, amik a természetbe körülvesznek. De itt megtanuljuk ezt, hogy a természet is Isten dicsőségét hirdeti. Vagy a történelemben mi nem tudjuk fölfedezni, mert vaksik és süketek vagyunk Istennek a dicsőségét, de innen a Bibliából megértjük, hogy a történelem is Isten dicsőségét hirdeti a számunkra. Tehát, hogy így mondjam, Isten dicsősége előttünk legvilágosabban, legérthetőbben itt a Bibliában ragyog. Innen látjuk az ő hatalmas, tökéletes lényét, az ő számunkra felfoghatatlan és tulajdonképpen leírhatatlan tulajdonságait, jellemvonásait. Innen láthatjuk az ő hatalmas tetteit, akár a természetbe, akár a történelembe. Innen láthatjuk Jézust, innen láthatjuk a Szent Lelket, innen ismerhetjük meg az Atyát. Isten itt dicsőíti előttünk magát, a Bibliában. Tulajdonképpen hadd mondjam azt, hogy a Bibliából tudjuk tényleg felfedezni azt, hogy a természetvilága körülöttünk. Hogy hirdeti Istennek a dicsőségét? Ez érdekes dolog, mert sok ember belenézhet a mikroszkópjába, meg belenézhet a teleszkópjába, aztán nézegetheti a természetet, és odáig el is jut az ember, hogy valakinek azért a dolgok mögött kell állnia, mert olyan lenyűgöző bölcsesség sugárzik ezekből felénk, vagy olyan lenyűgöző hatalom érződik ezekből, hogy e mögött valakinek állni kell. De hogy ki áll ezek mögött, azt nem tudja az ember a teleszkópjából, meg a mikroszkópjából felfedezni. Nem tudjuk meglátni Istennek a dicsőségét, csak találgatásokra vagyunk utalva, és erre vagyunk egyáltalán képesek. S az, akit mi kigondolunk, hogy a dolgok mögött állhat, az az Isten nem ez a Biblia istene, már nem ez a Biblia istene, hanem elképzelünk magunknak egy Istent, és egy bálványt képzelünk magunknak. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy kit látunk a teremtett világ dolgai mögött, ki azoknak az alkotója, fenntartója, ahhoz szükségünk van nem a mikroszkópra és nem a teleszkópra, hanem a Bibliára. Mert innen látjuk meg azt a valakit, mert az a valaki innen jelentette ki nekünk, hogy ő kicsoda, micsoda, milyen. Itt látjuk meg igazán Istennek a dicsőségét. Csodálatos dolog, testvérek, hogy mondjuk, ha már a teleszkópokat említettem, ugye tudja mindenki, hogy a fény az 9,46 billió kilométer per év sebességgel halad. Tehát egy év alatt 9,46 billió kilométer tesz meg a fény. Nem is tudjuk ezt fölfogni. Na most az a galaxis, amiben a mi naprendszerünk is tartozik, körülbelül 100 000 fényév. 100 000 fényév átmérőjű. Vagyis mondjuk 946 000 billió kilométer. És ez csak egy az 1 millió galaxis közül, ami van a mindenségben, becslések szerint. A mi galaxisunkban, amiben mi élünk, amiben a mi kis naprendszerünk is van, ebben 200 milliárdnál több csillag van. 200 milliárdnál több csillag. Csak a mi galaxisunkban. És hány galaxis van? Több mint 1 millió galaxis. Csak a miénkben, ebben az egybe van 200 milliárdnál több csillag. És ezek közül a csillagok közül az egyik a mi napunk, aminek a felszíne 6000 fokos, és 220 km per másodperc sebességgel halad a pályáján. Tehát 220 km per másodperc. Ennek a napnak körülbelül 250 millió évig tartana ezzel a sebességgel, míg a mi galaxisunkat egyszer megkerüli. Tehát 250 millió évig kerülni meg a mi galaxisunkat. Szóval a józanabb emberek, akik belenéznek mondjuk a teleszkópokba, látják ezeket, és azt mondják, hogy hát e mögött valaki van, nem csoda, csak nem tudják, hogy kicsoda. Mihelyest elkezdenek róla elmélkedni, hogy kicsoda lehet az, rögtön félrecsúszik az elmélkedésük. Ahhoz, hogy tudják, hogy ki van ezek mögött, a Bibliához kell nyúlniuk. Hogy megismerjék azt az Istent, aki ezt a szavával alkotta, és mi, akik a Bibliához fordulunk, és ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy ez az Isten egy személy, egy személyes valóság, én tudata van. Látjuk azt róla, hogy nem is egy, hanem tulajdonképpen három. Az egységben van egy sokfélesége. Innen tudjuk még azt is, hogy ez az Isten teremtette a csillagokat. Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy ő határozta meg mindegyiknek a helyét, hogy hol legyen ez a hatalmas mennyiségű csillag, amiből csak a mi galaxisunkban 200 milliárdnál több van, és van 1 milliónál több galaxis. Isten határozta meg, hogy hol legyen melyik csillag. Sőt, azt mondja, hogy Isten mindegyiket a maga nevén nevezi, mert név szerint ismeri a csillagok számát. Tehát egyszerűen, testvérek, ez fölfoghatatlan a számunkra. És az is fölfoghatatlan, hogy ennek az egész konstrukciónak a működését ez az Isten határozta meg, mert bizonyos törvények szerint működik ez az egész, és azt is tudjuk, hogy ez, hogy egyáltalán fönnmarad ebben az állapotában ez a kozmosz, ezt megint csak Isten műveli. Mert az ő szavára lettek az egek, és minden seregük, vagyis minden csillag, minden csoda, és az ő szaván, hatalma szavával tartja fenn az egész mindenséget. Minden tőle függ, mondja Pál apostol az aténi beszédbe, az egész mindenségbe. Ő áll az egésznek a centrumában. Tehát Isten testvérek kijelenti a magad, csak olyan vakok vagyunk, és olyan eszetlenek, hogy nem látjuk az ő fenségét, az ő dicsőségét. Pedig körülvesz minket, Kálvin mondja, ezernyi lámpa sugározza felénk a fényét, de mi mégis sötétbe tapogatózunk. Mint hogy egy vak emberre is világíthatunk akármilyen reflektorokkal, nem fogja érzékelni a fényt, ami körülveszi őt. Ilyenek vagyunk. De hogy lássuk mégis az Isten dicsőségét, itt a Bibliába elkezdi ezeket nekünk elmondani érthető nyelven. És egy másik dolgot is hadd mondjak, hogy Isten kijelentette az ő fenségét nekünk a történelemben is. És itt különösképpen is hadd hozzam nektek Izrael népét. A zsidó népet, amelynek a történelmét a Bibliából ismerjük, mert ez csak innen ismerjük. A zsidóknak az Ószövetség a történelem könyvük. Ugye ők ebből tanulnak, az iskolába is. Ez a történelem könyv. Isten Izrael népében megmutatta maga történetét, és azt, hogy ő cselekszik a történelemben, és mindenbe, ami Izraellel történt, ezt olvassuk a Bibliában, hogy mindenbe Isten a maga dicsőségét mutatta meg. Mondja, hogy Isten a maga dicsőségére hívta el az Izrael népét, a Ézsaiás könyve 49. részébe. A Zsoltárokból olvassuk, hogy Isten a maga dicsőségére szabadította ki őket Egyiptomból. Isten megmutatta a dicsőségét a fáraón, ahogy megítélte őt és elpusztította őt. Isten bevitte az Izrael népét az ígéret földjére, hogy megmutassa a maga dicsőségét. Ott győzelmet adott neki az őslakos pogány népek fölött. Miért? Hogy megmutassa a maga dicsőségét. A maga dicsőségért nem vetette el az ő népét. A maga dicsőségéért vitte el őket a babiloni fogságba, és utána hozta vissza őket a babiloni fogságból, újra letelepítve a hazájukba őket. Isten az egész Izrael történetében, amit csinált, nem Izraelért csinált a testvérek, önmagáért csinálta. Hogy lássuk meg annak a népnek a történelméből őt, és hogy mi meglássuk, meg Izrael is egyébként meglássa, ezért Isten adta a prófétákat, akik leírták nekünk ezeket a dolgokat. Mert mi nézhetnénk kint Izrael népét, és nem tudnánk vele mit kezdeni, ha nem lenne a Biblia, aminek a szemüvegén keresztül látnánk annak a népnek a történetét. De itt a Biblia, és azon keresztül ránézhetünk, és kinyílik előttünk, hogy emögött, a történelem mögött is, meg egyébként minden történés mögött, Isten áll. De mi, magyarok egyébként, még a magyar nép történelme fölött se tudjuk fölfedezni az Isten kezét, mert olyan vakok vagyunk, hogy nem látjuk, hogy a mi történelmünk is Isten kezébe van. De Isten mégis nem a magyar nép történetét íratta meg a Bibliában, hanem az Izrael népe történetét, hogy világos legyen előttünk, hogy Isten mekkora Isten. Hogy a kezébe tartja nem csak Izraelt, hanem a pogány királyokat is, az asszírokat, a babiloniaiakat, az összes környező népekkel dolga van az Istennek, az egész világ népeivel dolga van az Istennek. Innen látjuk meg a Bibliából. Ő az egész föld istene. Ez az ő dicsősége, aki cselekszik nem csak a természetbe, az emberiség történelmébe is. De a Biblia, testvérek, kulcsfontosságú előttünk. Ebbe dicsőíti meg magát Isten előttünk. És úgy tűnik ebből a Bibliából, hogy Isten legfőbb elfoglaltsága, testvérek, legfőbb elfoglaltsága, hogy kimutassa, megmutassa az ő fenségét, hogy kimutassa az ő dicsőségét. Isten tulajdonképpen, ha így tetszik, hadd fogalmazom így, önmagáért van. Isten azért van, hogy az önmaga dicsőségét megmutassa. Senki más nem méltó erre. Én nem vagyok méltó arra, és ti se, hogy a magunk dicsőségéért harcoljunk. Sajnos ezt csináljuk, mert olyan vakok és süketek vagyunk, és nyomorultak, hogy a magunk dicsőségét akarjuk állandóan a középpontba állítani, magunkat akarjuk megdicsőíteni, minket lássanak, minket halljanak, mi érvényesítsük magunkat, önmagunkat valósítsuk meg, állandóan ezzel foglalatoskodunk. Jogtalanul, mert a mi hivatásunk az, hogy Isten dicsőítsük. De Istennek nem az a hivatása, hogy másokat dicsőítsen, hogy minket dicsőítsen, engem dicsőítsen, vagy a teremtett dolgokat, vagy az angyalai dicsőítse meg. Az Isten egyetlen elfoglaltsága az, hogy önmagát dicsőítse meg, mert ő a leghatalmasabb, ő a legtökéletesebb, ő a legfenségesebb, a legmagasabb rendű lény ebben a világban. Csodálnánk is, ha Isten, aki ilyen, más dicsőítene, nem önmagát. De Isten a legmagasabb lény, a legcsodálatosabb fenség önmagát dicsőíti meg, és ezt látjuk mi a Bibliából, testvérek. A Biblia. Ez egy olyan igazság, olvasom valahol, ha valaki ezt igazán hiszi, megérti, olyan igazság, mint mikor egy tehervonattal találkozunk, ami elcsap minket. Isten, én is hallottam saját fülemmel, mondják róla emberek, hogy Isten az emberért van. Isten, testvérek, nem az emberért van. Isten nem azért van, hogy nekünk ilyen kis pincérként szolgáljon. Isten annál sokkal hatalmasabb, mint hogy ezt tegye. Egyébként Isten szolgál nekünk is, mint egy pincér, ha tetszik, de ezt sem miértünk teszi, hanem elsősorban az önmaga dicsőségéért teszi. Amikor mondjuk Isten bennünket megtisztít a bűneinkből, akkor azt miértünk is teszi, de elsősorban önmagáért teszi. Szeret minket Isten, de önmagáért szeret. Mert meg akarja dicsőíteni előttünk is magát, meg általunk is meg akarja dicsőíteni magát. Isten szívébe ő áll az első helyen, ezt próbáljuk megragadni, megérteni, és szívünkbe vésni. Ezt nem én találom ki, nem mi találtuk ki, nem a református teológusok találták ki, hanem a Bibliából jön felénk, és jön elénk ez az igazság. Isten tehát felragyogtatja a maga dicsőségét. Ez az első pont, amiről akartam beszélni, és mennék a másodikra. Hogy tudnélik, mi az Istennek a célja ezzel? Mi Istennek a célja a kijelentésével, a mi életünkbe? Nos, Isten azt akarja elérni, testvérek, az ő dicsőségének a kijelentése által, hogy mi, ma élő emberek, vagy holnap, vagy előttünk élő emberek is, felismerjük az ő dicsőségét először is. Felismerjük. Lássuk, most lelki értelembe értem. Felismerjük. Megértsük az ő dicsőségét. Egyszerűen meg kell látnunk az ő nagyságában az Istent, a Biblia által. Meg kell látnunk az írás által az ő felettünk valóságában, a maga mérhetetlen nagyságában. Azt akarja, hogy értsük, hogy a mindenségnek a leghatalmasabb létezője, és tudjuk, hogy ki ez a valaki. Ne csak valami homályos sejtéseink legyenek felül, hogy valakinek kell lenni a dolgok felül, tudjuk, hogy kicsoda az. Értsük őt, ismerjük őt valamennyire. Rálátást ad nekünk, hogy ebből sejtsük meg az ő fenségét, itt a Bibliából. Értitek az Istennek a nagyságát, a fenségét? Hogy ő milyen, hogy ő kicsoda? Azért beszél a Bibliából erről, hogy értsétek, hogy lássuk. Amikor már önmagában, testvérek, Isten azt mondja nekünk, hogy ő az, aki saját magát dicsőíti meg, már önmagában ez a tény azt csugalja nekünk, hogy ő nem akárki. Tehát önmagában ez, hogy Isten egy olyas valaki, aki önmagát dicsőíti meg, azt tanítja nekünk, hogy aki ezt teljesen legitim módon teszi, ő egy teljesen egyedülálló valaki a teremtett világ fölött tulajdonképpen. Senki más, ahogy mondtam az előbb, se angyalok, se démonok, se senki nem méltó arra, hogy önmagát dicsőítse meg a mindenségbe. Isten az, aki méltó erre, ebből érzem, hogy ő nem akárki, ő fantasztikus, ő lenyűgöző, nem tudok szavakat találni rá. Ő egészen más, ő egészen több, ő lenyűgöző fenség. Ő lehet önmagáért. Értsed, hogy kicsoda ő, aki a Bibliába beszél hozzád és hozzám, és ne csak értsd, hanem miközben próbáljuk ezt megérteni, hogy Isten a legnagyobb dicsőséges személy ebben a mindenségben, eközben elhiggyem ezt. Mert ezt nem tudom pusztán az értelmemben megragadni, megérthetem, de akkor lesz az enyém, amikor hiszem ezt. Hinnem kell ezt, hogy Isten az, akinek mondja magát a Bibliába. Meg kell ragadnom ezt szívbeli bizalommal, hogy bízom abban, amit Isten itt mond magáról. Ő ez. Ő ilyen. Ő a legnagyobb fenség. Hiszem ezt. Hiszem. Hinni akarom, és hiszem ezt. És hogy ezt hinni akarjam, és higgyem ezt, ő maga munkája, testvérek. Pont azáltal, hogy megmutatja nekünk magát. Most, amikor itt hallgatjátok, hogy mit beszélek én itt Isten dicsőségéről, Isten fenségéről, pont ezek a szavak azok, ezek az információk azok, amikkel Isten bennem is, de bennetek is azt munkálja, hogy ismerjem és higgyek benne. Benne higgyek. Ne egy általam kitalált Istenbe higgyek, hanem ő benne higgyek, aki a Bibliában beszél. Tehát Istennek az első célja, hogy felismerjük és elkezdjünk bízni benne, testvérek. És pontosan ezt mondja a Habakuk könyvében, olvassuk ezt a második rész 14. versében, hogy Isten betölti a földet az ő ismeretével. Ő elterjeszti az ő ismeretét. Általam, általatok is el akarja terjeszteni, hogy az emberek körülöttünk, és minden föld, és minden nép megismerje az egész földön az ő dicsőségét. Hogy teljes legyen a föld az ő ismeretével. És ha az emberek megismerik őt, akkor az ismeret által Isten munkája az is, hogy higgyenek ő benne az emberek. Te is, én is, a szomszédasszony is. De Isten tovább lép ennél, mert nem csak azt akarja, hogy felismerjük és higgyünk benne, hanem azt is akarja, hogy imádjuk őt, testvérek. Azt akarja, hogy imádjuk, leboruljunk előtte egy alázatos, remegő félelemmel, de mégis nagy örömmel, és imádjuk őt, tiszteljük őt. Látjuk a Bibliából Jézus arcán az Isten dicsőségét? Értjük? Akkor boruljunk le, és imádjuk őt szent félelemmel és szent örvendezéssel. Imádjuk Jézusban az Istent. Az Isten ezt akarja, testvérek, hogy mi imádjuk őt. Olyan hétköznapinak tűnik, de Istennek mégis ez a célja, hogy imádjuk őt, hogy érte legyünk, hogy neve dicsőségének a magasztalásával legyünk elfoglalva. És ez jelenti azt, testvérek, hogy imádkozunk hozzá, imádattal imádkozunk hozzá, hogy hódolunk neki, hogy kifejezzük, szavakba öntjük, megfogalmazzuk neki, hogy mi imádjuk őt, hogy dicsérjük őt, hogy magasztaljuk őt, hogy szenvedélyesen szeretjük őt, hogy nem ismerünk nálánál nagyobb valakit ebben a mindenségben. Imádod őt imádságban? Magában az imádság szóban is benne van az imád szó, ugye? Az imád kifejezés. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus a tanítványainak, a mi atyánkot tanítja nekik, aminek az első kérései mind Isten imádatára indítják őket. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ez mind imádat tulajdonképpen. Imádod Istent imádságban, és imádod őt úgy is, ahogy a múlt vasárnap is beszéltem róla, hogy az imádat nem merül ki egy imádságban, hanem az imádat az, hogy Isten teszem tulajdonképpen nem csak az imádságom, vagy imádságaim, hanem az egész szívem, az egész életem központjába. Elismerem őt az én Istenemnek, akinek az akarata irányadó az élet minden dolgába, abba is, hogy mit higgyek, hogy mit csináljak, hogy viselkedjek. Erről már sokat beszéltem, nem mondom el még egyszer. Tehát csodálatos dolog ez, hogy Isten imádata nem csak egy imádság idejére korlátozódik valakinek az életében, hanem az egész életére kiterjed, és az egész élete egy imádat lehet Isten körül elrendeződő élete során. Engeded, hogy Isten vezessen, irányítson, megszabja a te dolgaidat? Akkor imádod Isten. Ha nem szólhat bele semmibe, akkor nem imádod. Ha mész a magad feje után, a magad terve után, ha Isten nem is hívott segítségül, nem is köszönsz meg neki semmit, csak mész, mert szerinted ez így jó, meg úgy jó, meg amúgy jó, akkor rossz úton jársz. Akkor nem imádod Istent. Isten imádata, hogy az imádságomban és az életemben is szüntelen keresem. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És azt utána igyekszek is véghez vinni. Imádat, testvérek, ez az Istennek a célja, hogy ezt elérje a mi szívünkben, a mi életünkben. Az az igazság, hogy Isten ezeket az embereket, akiket már rávett arra, hogy imádják őt, ezeket az Isten egy népbe egyesíti. Ez a nép, hogy hívják a Bibliába, az egyház. Nagybetűvel ír, nem valamelyik egyház, hanem az egyház, az Isten népe ebbe a világba. Nem a római katolikus, nem a református, nem valamely felekezet, és nem a felekezetek összessége, nem, az, akik Istent szívük szerint imádják, azokat Isten egyesíti egymással, és ez az egyház, ami a maga teljességében nem látszik, és nincs benne egyetlen egy szervezetbe se, egyetlen egy egyházi felekezetbe se. De itt van a világban az Isten imádóinak a serege, az egyház népe, testvérek. És lehet, hogy valaki ezek közül, mit tudom én, lehet, hogy valaki római katolikus, lehet, hogy valaki református, lehet, hogy valaki nem tudom én micsoda, de ha valaki már látja az Isten fenségét Jézus Krisztusban is, imádja ezt a fenséget, imádságban is, meg az egész életével is az ige fényébe igyekszik élni, akkor az az Istennek az imádója, és az összetartozik másokkal, nincs egyedül, értitek, hanem társai vannak. Szana szét a világba, ebbe a pillanatba is, szana szét a történelembe, akik előttünk éltek valaha, akik ezután fognak majd élni. Az Isten imádata az az egyháznak a fő tevékenysége. Mire jövünk össze minden vasárnap? Isten tiszteletre. Nem azért, hogy egymással találkozzunk, nem azért, hogy úrvacsorázzunk, nem azért, hogy meghallgassuk az ige hirdetést, hanem azért, hogy Istent imádjuk. Az egyház az Isten imádóknak a közössége, akik imádságukba is, és egész életükbe is azzal foglalkoznak, hogy Isten körül legyenek állandóan, és őrá fölnézenek, és őt fölmagasztalják, és őt dicsőítsék. Ezek vagyunk mi, testvérek. És a mi Isten tiszteletünknek igazából ugye akkor van értelme, és lénye, és az a lényege, hogy tulajdonképpen itt Istent imádjuk. Itt nem szólhat semmi másról, csak róla. Így is mondhatom. Csak róla szólhat minden. Róla szól az igehirdetés, róla kell, hogy szóljon az úrvacsora, róla kell szóljon az ének, róla kell szóljon az imádságunk, az adakozásunk, a bejövetelünk és a kimenetelünk. Nem rólunk szól, nem rólam szól, nem a papról szól, hanem Istenről szól. Ha bejöttök ide, legyen, hogy mutasd meg nékem a dicsőségemet, hogy imádjalak téged. Ki kéne írni a templom ajtóra, hogy amikor bejövünk, üssön eszünkbe mindig. Az Úr dicsőségéért jövünk ide, és azért, hogy itt együtt imádjuk őt a hívők közösségébe. Mellékesen mi is kapni fogunk valamit. Mert az Isten imádata, testvérek, újra ezt is elmondom, a legnagyobb örömmel járó tevékenység. Azért a mi Isten tiszteletünk az egy komoly dolog, mert a Szent Isten előtt állunk, egy komoly dolog. Szent dolog, de ugyanakkor egy örömteli dolog. Isten imádó, már az Ótestamentumban látjuk ezt a zsoltárokban, hogy akik Istent imádják, azok nagyon szent félelemmel megyünk és borulunk le az Úr templomába, mert látjuk az ő fenségét. De ugyanakkor érdekes, hogy miközben ezt a fenséget látjuk, nem csak félünk tőle, hanem örömmel megyünk oda. Hogy mi oda mehetünk. Hogy ez az Isten, ez szeret minket Jézus Krisztusért. Hogy kiterjesztette reánk az irgalmasságát, pedig nem imádtuk őt egyáltalán, se imádságba, se az életünkkel. De mégis kiterjesztette reánk az irgalmasságát, és felismertette magát velünk, és bevont az ő imádatába. Ebbe örömöt találunk, testvérek, ebbe az Istenbe. Ebbe találjuk meg az igazi boldogságunkat. Az Isten imádatánál nincs boldogabb, nincs békességesebb dolog. Ismeritek ezt a szent félelmet, és ezt a félelemmel vegyes örvendezést az Isten színe előtt? Az Isten imádói ismerik ezt az érzést, ezt a hangulatot, ezt a csodálatos tapasztalatot. És hadd mondjam itt még azt, hogy amikor ezt mi gyakoroljuk, testvérek, akkor tulajdonképpen valami egészen extrém számomra, hogy tulajdonképpen bevonatunk abba, amit Isten csinál saját magával. Tehát Isten mit csinál? Megdicsőíti magát. Még olyan fokon is, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy a fiú dicsőíti az atyát. Jön Jézus, mondja, elküldöm a Szent Lelket, és a Szent Lélek engem fog majd dicsőíteni. Isten ott van, megdicsőíti magát, elküldi a fiút, aki azt mondja az atyának, atyám, dicsőítettem a te nevedet a földön, a főpapi imádságban. Utána azt mondja Jézus a tanítványainak, elküldöm hozzátok a Szent Lelket, aki pedig engem fog megdicsőíteni. A Szent Háromság személyei egymás dicsőítik meg. És mi velünk mit csinál az Isten, testvérek? Azt mondja, gyere te is. Sipos Zoli, meg nem tudom. Gyere! És te is kapcsolódj be ebbe, ami az Istennek testének a legmagasabb fokú ténykedése, legmagasabb szintű ténykedés, hogy saját magát dicsőíti. Mert ő a legnagyobb fenség ebben a világban. És azt mondja nekem és nektek, hogy te is gyere. Te ne a kő, vas és nem tudom milyen fa isteneket imádjad. Az autódat, meg a nem tudom én micsodát, a házadat, a pénzedet, a önmagadat, a munkádat, a családtagjaidat. Ne azokat imád. Engem imádj. Mert én is magamat imádom, most értsétek jól. Gyere te is, és engem dicsőíts. Mert ez a te rendeltetésed. Ebbe találod meg a magad életének az értelmét. Ez a centruma, ez a célja az egész létednek. Ezt csináld, és nem más csinálj, mert tönkreteszed magad, meg a világot is magad körül. Dicsőíts engem, ahogy a fiú dicsőít engem, mondja az atya, ahogy az lélek dicsőít engem, mondja Jézus. Gyere, kapcsolódj be ebbe a kórusba. Legyél közösségben velem, mondja Isten. Tehát itt valami egészen lenyűgöző dolgok állnak előttünk, testvérek. Isten kijelenti magát nekünk, hogy felismerjük, hogy higgyük, és hogy amikor hisszük, azonnal leboruljunk, és elkezdjük őt szent félelemmel, de mégis rajongó örömmel imádni. Bekapcsolódva az ő ténykedésébe, és a legmagasabb rendű emberi tevékenykedést kezdjük el, ami csak létezik, nem az a legmagasabb rendű, amit csinálunk, az a legmagasabb rendű, amikor imádunk. És utána Isten azt mondja nekünk, most pedig imádsz engem, menj ki a világba, és beszélj rólam az embereknek. Azért mutattam meg neked az én dicsőségemet, hogy imádj engem, és mint az én imádom, menjél ki a világba, és hirdess az én dicsőségemet. Az én, vigyed a Bibliát a kezedbe, a szívedbe, és mondjad az embereknek, legyen a te szádba ez a beszéd, és beszélj róla mindenhol az embereknek. Mutasd meg nekik az én dicsőségemet, ne magaddal legyen tele a szád, meg ne a politikával, meg ne a sporttal, meg nem tudom mivel, amivel tele van a szánk, testvérek. Egyfolytában ezekről dumálunk. Kell is ezekről beszélni, csak amikor Istenről nem beszélünk, akkor az egy nagyon nagy probléma, amikor nem ő a legfontosabb mondani valónk, értitek? Hát ki lehet a mi legfontosabb mondani valónk, akiről beszélni kell, ha nem ez a Szent Háromság egy örök igaz Isten. Festeni az ő dicsőségét az ígébe mások elé, akik nem látják még. Miért? Hogy ők is megismerjék, hogy ők is imádják, és bekapcsolódjanak ebbe a nagy kórusba. Isten dicsőíti magát. Gyere te is, velem együtt. Hát látod, még az angyalok is őt dicsőítik, még a pokol is őt dicsőíti a démonokkal és a sátánnal. Az egész teremtett világ őt dicsőíti, minden őt dicsőíti. Gyere és kapcsolódj be ebbe a kórusba, még nem késő. Ne te légy az, aki ebből a kórusból kilóksz, mint aki körül tényleg énekel egy kórus szép harmonikusan, és akkor ő ott hozzá fog kornyikálni valami nem tudom miről nagy hangon. Kapcsolódj bele a kórusba. És erre kell nekünk hívni az embereket. Amikor Pál apostol azt mondta, hogy kérlelünk titeket, hogy béküljetek meg az Istennel, ugyanerre hívott. Hát ne magatok, béküljetek már vele. Kezdjétek őt dicsőíteni, őt magasztalni. A szívetekbe, az imádságotokba, az életetekbe. Legyen ő a középpont. Tehát kiküld Isten testvérek a világba, és én azt hiszem, hogy ez, amit mi elmondhatunk a világban, az a legcsodálatosabb dolog. Én mindig örülök, ha erről beszélhetek. Itt is a szószéken, de ha elmegyek ki máshova, ott is örülök, ha erről beszélhetek. Isten dicsőségére. Nincs nagyobb dolog erről beszélni. Nem kell félni ettől. Hát van ennél fenségesebb téma? Van Istennél fenségesebb téma? Nincs. Nincs tisztább, nincs fenköltebb, nincs magasztosabb, mint arra hívjuk az embereket, hogy ismerjétek meg a világnak a teremtőjét, a gondviselőjét, fenntartóját, megváltóját, újjáteremtőjét, a maga fenségébe és tökéletességébe. Hát gyertek és alászkodjatok meg előtt, és gyertek és örüljetek ő benne, ti is. Azáltal, hogy elfogadjátok, hogy imádjátok őt. Hát testvérek, ha van üzenet, ami örömtelibb, ami közölhetőbb, ami továbbadhatóbb, akkor az ez. Ha van egy történik valami tragédia, jön a rendőrök, hogy akkor mit mondjunk, hogy mondjuk, mi rossz hír, most hogy mondjuk el valakinek, de nekünk nem rossz hírt kell továbbadni, hanem jó hírt kell továbbadni. Fenséges hír. Csukjuk be a szánkat, s ne szóljunk róla semmit. Nem, megnyitjuk a szánkat, és a világnak ezt a legközölhetőbb, legcsodálatosabb üzenetét el kell mondanunk, missziót kell végeznünk, különösen ma Magyarországon. A környezetünkbe. Ó, hát lássuk akkor most még egyszer, hogy Isten mit mond a Bibliában. Azt mondja, hogy én vagyok a legdicsőségesebb lény, és azt akarja elérni, hogy mi felismerjük őt, egyre jobban megismerjük őt, bízzunk benne, rábízzuk magunkat, és elkezdjük őt imádni. Hogy ő legyen a szívünk, az imádságunk, az életünk centruma, aki körül minden elrendeződik. És azt akarja, hogy utána, miután imádjuk őt, menjünk ki a világba és beszéljünk róla. És onnan újra hova menjünk? Mindig újra vissza az ő imádatába. Onnan jöttünk, oda megyünk vissza. Egy ilyen körforgásba élünk, hívő emberként. Imádjuk Istent, elmegyünk a világba, bizonyságot teszünk róla. Már tulajdonképpen aközben is őt imádjuk, de aztán visszatérünk az ő imádatába, és megint imádjuk őt. És ezzel foglalatoskodunk, és egyszer meghalunk, és akkor kiteljesedik az imádatunk, oda kerülünk Isten szín elé, és imádjuk őt. Akik itt imádták, ott is imádni fogják. És aztán egyszer majd eljön az újjáteremtés pillanata, és kiteljesedik az egész világ, és az egész világ teljes lesz Isten dicsőségével, és ott lesz az ő népe, amelyik itt imádta, ott is ott fog lenni, és ott imádja őt tovább. És ez lesz az örökké való foglalatosságunk. Isten népe az új égen és az új földön mit csinál? Imádja Istent. Itt kezdjük a gyakorlást, ott majd kiteljesedik. Aki itt nem gyakorolja, ott nem fogja csinálni. Nem is lesz ott, hogy csinálja. Itt kell elkezdeni, hogy ott kiteljesedjék. És az az öröm és az a boldogság, ami lesz a mennybe, az miért lesz? Mert imádjuk őt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent. Ott is ebbe fogjuk megtalálni az örömünket. Ott már nem kell kimenni a világba misszionálni, ott már nem kell evangélizálni, ott megmarad az imádat. A misszió tart egy darabig, aztán jön az imádat kora. Az örökkévaló imádat kora. Az örökkévaló öröm kora. A békesség kora. Hát, hogy ott lehessünk, imádjuk már most őt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy kijelentetted nekünk a te fenségedet. Valljuk, hogy túl nagy a te dicsőséged a mi számunkra. Nem bírjuk befogadni, nem bírjuk felfogni, még szavakba se tudjuk önteni, hogy milyen fenséges, milyen dicsőséges vagy te. Kérünk téged arra, hogy segíts felismernünk téged, és segíts bíznunk benned, és segíts, Urunk, hogy leboruljunk előtted, akár szó szerint is, és kezdjünk imádni téged, és kezdjük el az életünket a te akaratod szerint, a te dicsőségedre élni. A hétköznapi életünk bármelyik területén, hogy az legyen az a közös nevező, ami minden életterületünket összeköti egymással, hogy mi imádunk téged, mi hódolunk neked. Hadd legyen ez, ami összeköti a gyülekezeti életet, a munkahelyi forgolódásunkat, a családi életünket. Segíts, Urunk, hogy az életünknek ez legyen a legalapvetőbb elfoglaltsága. És, Urunk, olyan jó, ha már ez a legfontosabb elfoglaltsága. Olyan jó, Atyánk, hogy ha ezt gyakoroljuk és ebben élünk, és kérünk, hogy vigyél ebbe előre minket, még előrébb, még mélyebbre, hogy legyünk a te igazi imádóid, igazi tisztelőid ebben a világban. Segíts, Urunk, minket arra is, hogy kilépjünk a világba, a téged nem imádók világába, és segíts, hogy ott rólad vallomást tehessünk, tudjunk rád mutatni valahogyan, adj nekünk ehhez valóban örömöt és bátorságot, erőt, bölcsességet a szívünkbe. Segíts, hogy ne tartsuk magunkban a legnagyobb csodát, a legnagyobb üzenetet, a legközölhetőbb hírt, a te híredet. Segíts, hogy tanúságtevőid lehessünk, és utána újra jöjjünk vissza hozzád, hogy imádjunk téged alázattal és nagy-nagy örömmel a szívünkbe. Kérünk téged, hogy most is segíts a te imádatod indulatával jönni az urasztalához. Köszönjük néked, hogy a Krisztusban, az ő drága kereszt halálában is, feltámadásában is megmutatod a te fenségedet. Atyánk, téged látunk abban is. Istenünk, a te dicsőségedet látjuk a keresztben is. A megváltásban, az üres sírban, megdicsőített fiú Istenben. Szeretnénk most is az úrvacsora közben neked hódolni, és téged imádni. Kérünk, ebben erősíts meg minket, a lelki eledel által is. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy imádhatunk téged ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Hadd ne legyen vége, hadd folytassuk ezt teljes alázattal és teljes örömmel a szívünkben. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet. Hirdetem a következőket, mint láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel kérem, hogy jöjjenek, vegyenek részt az úrasztali közösségben, az Úrral és egymással való szeretett kapcsolat ápolásában. Hirdetem a testvéreknek, hogyha Isten éltet minket, akkor jövő vasárnap az Isten tisztelet keretébe kerül sor a legutolsó konfirmandusaink, felnőtt konfirmandusainknak az ünnepélyes fogadalomtételére. Készüljünk így erre az alkalomra. Az elmúlt fél évben, bő fél évben itt voltunk, együtt voltunk, ide jártak, és tanulmányoztuk Isten igéjét, és most eljött a pillanat, hogy akik közülük ezt fontosnak látják, és ezt vállalják, azok itt fogadalmat tegyenek előttünk. Nagy örömmel készüljünk erre az alkalomra is. Tehát jövő vasárnap lesz ez. Jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, megint lesz egy koncert. A zeneművészeti főiskolának a Fuvola tanszék vezetője, Varga Laura tanárnő, egyik tanítványa egy nemzetközi versenyre megy, és szeretné egy kisebb közönség előtt eljátszani a verseny darabokat. Nagyon szép Fuvola darabok, zongora kísérettel, és azt kérte tőlem a tanárnő, hogyha itt eljátszhatná a gyermek, és mondtam, hát hogy ne játszhatná el. A múlt vasárnap is volt egy nagyon kedves alkalom. Hát most a jövő vasárnap is lehet egy ilyen kedves alkalom. Ha itt szeretnének maradni a testvérek, bizonyára egy magas színvonalú fuvola koncertbe lehet részük. Körülbelül egy 40-45 perces lesz ez az előadás. Szeretettel készüljünk erre az alkalomra. Aki itt tud maradni, maradjon és hallgassuk meg ezt a szép koncertet. Jövő vasárnap. Hónap utolsó vasárnapján. Az jövő vasárnap? Jövő vasárnap, igen. Hónap utolsó vasárnapján, igen. Köszönöm. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.